Krisztusban, szeretett testvéreim! Úgy az Ószövetségé, mint az Újszövetségi Szentírásban találunk meghívás történeteket. Sőt, elmondhatjuk azt is, hogy az Ószövetség minden egyes nagy személyisége és egyénisége meghívottnak tartja magát, meghívottként értelmezi a maga hivatását. Ilyen meghívottak voltak például Noé, akit arra hívott a mindenható Isten, hogy az özönvíz utánra mentse át az életet a földön. Ilyen meghívott volt Ábrahám, akit arra hívott a mindenható, hogy legyen a választott népnek az ősatja, hogy működjék közre az üdvösség nagy művében, hiszen ezt kapta ígéretként, hogy általad nyer áldást a föld minden népe. Ilyen meghívott volt József, akit testvérei eladtak rabszolgának Egyiptomba, és lám kiderült, Isten a varga betűkkel is egyenesen ír, ezt, hogy eladták, és ő korábban Egyiptomba került, ezzel mentette meg fajtájának, testvéreinek az életét az éhhaláltól. Ilyen meghívott volt Mózes, aki éppen az égő csipkebokor jelenetében kapja a hivatását, szólítja meg az Isten, és küldi, hogy egy bottal a kezében menjen vissza Egyiptomba, és onnan vezesse ki Isten választott népét. Ilyen meghívott volt Sámuel, akit egyetlenként a meghívottak közül már gyermekkorában, picin gyermekkorában megszólít az Úr, és hívja, hogy legyen a választott népnek első prófétája, legyen az a valaki, aki Isten további meghívásaiban eszközként közreműködik, hiszen ő az a valaki, aki a szamarait kereső Sault királlyá keni, ő az a valaki, aki még az apja által is jelentéktelennek tartott Dávidot királlyá koronázza. Amikor Sámuel lement Betlehembe, hogy Izáj fiai közül valamelyiket királlyá kenje, az öreg Izáj behozta 7 fiát és bemutatta a prófétának, a kicsikét Dávidot haza sem hívták a juhok mellől, és lám mégis rá volt szüksége az Úrnak, Sámuel hívta meg a királyságra. És ugyancsak meghívottnak tudják önmagukat a próféták mindenike, a 4 nagy próféta, a 12 kis próféta, meg az a több tucat próféta, akik a királyi udvarokban élnek, működnek, például Gád próféta, aki ugyancsak fontos szerepet tölt be a választott népnek az életében, de nem író prófétaként tartjuk számon, mert nem szerepel könyv a neve alatt. Nos, kedves testvéreim, a mai első olvasmányunk is egy ilyen meghívás történet. Egészen pontosan Jeremiás próféta meghívásának a története. Jeremiás próféta meghívás történetében találunk 8 olyan elemet, amit jó, ha olvasva a Szentírást a próféták meghívásánál figyelembe veszünk, mert ha ez a 8 elem szerepel, akkor igaz prófétáról beszélünk, ha pedig nem, akkor hamis a próféta. És hát volt ilyen több tucat talpnyaló próféta, aki mindig a király szája íze szerint próbált beszélni, eladni a gondolatot, úgymond, nyilván ezzel vesztélybe sodorta úgy a népet, úgy a királyt, mint éppen saját magát is. Ez a 8 elem, ami ismétlem önmagam újra és újra visszatér a próféták meghívásánál a következő. Megelőször mindenik meghívott, megszólított, szent meggyőződéssel vallotta, hogy az Úr megszólította őt. mondja Jeremiás, így szólt hozzám az Úr Jozia király uralkodásának a 13. esztendejében. Hallottuk az első olvasmányban. A második fontos elem, hogy a megszólított meghallotta a megszólító szót. Hogy ezt fizikai fülével, lelkének hallókészülékével hallotta meg, erről nem igen szólnak a próféták, nem mondják el. A lényeg az, hogy meghallották a szó, megszólító szót. Harmadszor a megszólított megértette, hogy miről van szó, mit kér tőle az Úr. Egyszer igennel válaszolt a megszólító szóra, és ezt az igent ugyan kimondta szóba is, de visszaigazolta életével, amikor rátette egész életét a kimondott igenre. Az ötödik fontos elem, hogy a meghívott prófétának, a megszólító szóra válaszoló embernek ebből a meghívásból, az egész kalandból, idézőjelben használom a kaland szót, semmiféle haszna, előnye nem származott. Sőt, sok esetben és majd minden esetben kezet fogott a szenvedéssel, mert a választott nép nem örült a prófétáinak. A hatodik elem az, hogy bár rengeteg kellemetlensége származott neki ebből, de végül is ebben a hivatásban teljesedett ki az élete. És amiként Isten mindenkinek ad valamiféle hivatást, és ha az ember megtalálja a maga elhivatottságát, a maga hivatását, akkor abban kiteljesedik, ha pedig mellékvágányra szalad, olyan pályát választ, ahova nem volt hivatása, ott meg gajra megy, tönkre megy. Így ezek a próféták még akkor is, ha belehaltak a küldetésbe, emberként ebben teljesedtek ki, adták azt, amit ők adni tudtak, a maximumot. A hetedik fontos elem, hogy a meghívás sohasem a meghívottért van, hanem a prófétát az Úr mindig népének, egy ügynek a szolgálatába állítja. Semmiféle hivatás nem öncélú. Képzeljünk el egy tanítót, aki csak önmagát tanítaná. A hivatás az mindig másokért van. Most a prófétának a meghívása sem öncélú, azért kapta a hivatását, hogy valakiken segítsen, egy népet, egy közösséget talpra állítson. És nyolcasszor az sem lényegtelen, amiket az Úr mond a meghívás alatt, mert mindeniknek egészen mást mondott. De ezek mind-mind fontos elemei a meghívásnak. És miket mondott Jeremiásnak? Hát érdekes dolgokat. Azt mondja, mielőtt megalkottalak anyád méhében, már ismertelek. Mielőtt világra jöttél volna, megszenteltelek, és prófétául rendeltelek a nemzetek javára. Fontos információkat tartalmaz, drága jó hívek, ez a mondat. Megalkottalak, mondja. Azaz teremtmény vagy. Isten műve, Isten alkotása. Minden élet Isten műve, Isten alkotása, Isten ajándéka. Így kell nekünk tekintenünk mindenfajta emberi életre. Mi is, én is, mindannyian az ő kezéből kerültünk ki. Ő alkotott, olyan szépen mondja Kányádi Sándor az egyik versében, az anya méh szent laboratóriumában. Igen, az anya méh szent laboratóriumában Isten alkotott bennünket. Az ő teremtményei vagyunk. Másodszor azt mondja, ismertelek. Isten számára minden emberi élet nyitott könyv. Ő belelát életünknek a mélységeibe, titkaiba, úgy állunk előtte, ahogy vagyunk, semmit nem tudunk önmagunkból elrejteni Isten színe előtt. Harmadszor azt mondja, megszenteltelek. Ezzel nem csak azt akarja mondani, hogy szent minden emberi élet a fogantatás pillanatától egészen a halál pillanatáig, hanem azt is kimondja, hogy kiszakítottalak téged abból a másik fajta világból. Miért szent a templom? Azért, mert nem profán használatra használjuk. Kiszakítottuk a profán világból. Most amikor az Isten valakit megszólít, elhív, akkor kiszakítja abból a világból, és azért nevezi szentnek a meghívottat, mert mint egy lefoglalta önmagának. Te senki másé nem lehetsz. Te az enyém vagy, mert én számítok a te szolgálatodra, számítok a te életedre. És azt mondja, negyedszer, prófétául rendeltelek a nemzetek javára, amit elmondtam korábban. A meghívás sohasem öncélú. A meghívott eszközzé válik Isten kezében. Minden meghívás egyben küldetés másokért, a közösségért. És olyan döbbenetes, ha így hosszan veszük a prófétáknak az életét, hogy mindeniknek nagyon, de nagyon keményen szembe kellett néznie ezzel a valósággal, hogy nem önmagáért élte az életét, hanem másokért, a közösségét. Továbbá azt mondja az Úr Jeremiásnak, övesz föl derekadat, és mondd el nekik mindazt, amit parancsolok neked. A Biblia nyelvén felövezni magunkat a rákészülést jelenti, a felkészülést, a ráhangolódást. Tehát nem csak úgy belepottyant ebbe a küldetésbe Jeremiás, hanem neki rá kellett hangolódni arra a hullámhosszra, ahol Isten őt megszólítja. És mindent el kellett mondania, amire az Úr kéri, de csak azt sem hozzátenni, sem elhagyni nem volt szabad az isteni üzenetből, a parancsba kapott üzenetből. Továbbá azt mondja, ne ijedj meg tőlük, különben én ijesztelek meg az ő szemük előtt. Drága jó hívek, félelmetes dolog szembe menni a közvéleménnyel. Félelmetes dolog olyanról beszélni, amiről akkor is, ha tévedés, de az emberek meg vannak győződve. Magukévá tették azt a tévedést. És a proféták mindenikének szembe kellett menni a közgondolkodással, Istenről kellett beszélni, amikor ott fetrengtek a bálványok szobrai előtt, a tisztaságról kellett beszélni, amikor bűn bűnre halmoztak, a hűségről, amikor hűtlenek voltak. Hát a proféta mindig szembe kellett menjen a közvéleménnyel. A proféta nem alkudhatott meg. Nem állt jogában az Úr üzenetét, az Úr törvényeit meghamisítani. Utána azt mondja, íme én erős várossá, vasoszlopá, észfallá tesznek. Isten maga az, aki a meghívottnak az erőssége. A gyenge ember segítségére siet az Úr, és a gyöngeség az újra és újra megnyilvánul. Olyan szépen mondja Pál apostol, hogy gyönge vagyok, hogy Krisztus keresztje ne veszítse erejét. Harcolni fognak ellened, de nem győznek le, mert veled vagyok és megszabadítalak. Aki ellen nem harcoltak, az nem is bizonyult igazi prófétának. Franz Werfel, halljátok az ígét című regényében, megírja Jeremiásnak az életét, Werfel zsidó ember és jótollú író, csodálatos könyv, akárkinek szívesen kölcsönadom elolvasásra, mert rengeteget lehet tanulni belőle. Most ott ő elmondja, hogy a menekülők Jeremiást elviszik Egyiptomba, ahol saját fajtája ketté fűrészeli egy odvas fában. Te szolgálatáért a néptől ezt kapott. Jézus el is mondja egy alkalommal, hogy fehérre meszelitek a próféták sírjait, és ezzel elismeritek azt, hogy próféta gyilkosok vagytok. Tehát mindenik próféta vértanúként végezte. Éppen azért, mert az Úr igazságaival megpróbált szembe menni azzal az életvitellel, amit az emberek magukévá tettek. És ezek után, kedves testvéreim, mint minden elmélkedésben az a nagy kérdés, hogy mindebből, amit most így kielemeztünk, az évközi negyedik vasárnapon mit vigyünk magunkkal. Ismétlem már több egyszerre önmagam, Jeremiást az Úr, a választott nép fiaiért hívta meg prófétának. Népén akart segíteni Jeremiás meghívásával. A legelső, amit meg kell tanulnunk, kedves testvéreim, az az, hogy a mindenható Isten mind a mai napig népben gondolkodik. Népében gondolkodik. Istennek gondja van minden egyes teremtményre úgy is, mint egyén, de úgy is, mint egy közösség. Isten egyházban gondolkodik. És bármit tesz, azt az ő népéért teszi. És amiként az Ószövetségben prófétákat hívott, hogy a népén segítsenek, hogy a népének megváltozásában segítsenek, úgy ma egyházára úgy van gondja, hogy lelkipásztorokat hív, embereket szólít meg, hogy ne azt a hivatást válasszák, amire éppen kedvük volna, hanem azt, amire ő hívja az Úr. Egyszer azt kérdezte tőlem valaki nagyon régen, hogy miért akartál pap lenni? És azt mondtam, akart a fene. Én nem akartam pap lenni. Engem az Úr hívott, és nem mertem szembe menni az ő meghívásával. A meghallott hanggal nem lehet szembe menni. Aki szembe megy a hívó szóval, az egy életre boldogtalan marad. És mert mertem vállalni, 33 évvel mögöttem boldog embernek hiszem vallom magamat. És szentül hiszem, hogyha nem vállaltam volna, valahol elvesztem volna ebben a világban. Mert nem azt az utat jártam volna, amire hívott engem az Úr. És tudom, hogy gyenge, gyalló, bűnös ember vagyok. Péter apostollal vallom, hogy az elhívás sohasem az alkalmasságot, hanem a küldőisten kegyelmét jelenti. Teljesen alkalmatlan vagyok erre a feladatra, munkára, mint mindenki. A pápa is alkalmatlan. Nem az én alkalmasságom a tét, a küldőisten kegyelme. És az Isten a maga végtelen nagy szeretetében és kegyelmében lám még az ilyen bűnös, gyarló embert is, mint én vagyok, fel tudja használni valamire. Ha odaadjuk önmagunkat, ha átadjuk az életünket, akkor Isten felhasznál. Semmi érdemünk nincs benne, sőt gyávaság van benne, mert nem mertünk szembe menni az ő hívó szavával, hanem igenis elindultunk, bízva abba, hogy fogja a kezünket, hogy segíteni fog rajtunk a mi gyöngeségeinket. Most tehát ebből azt kell levonni a minden jelenlévő testvéremnek, hogy úgy engemet, mint bármelyik papot az Anya Szent Egyházban a mindenható Isten értem hívta. Értem. Értünk. Nem önmagam érte. A lelkipásztort a hívekért szólítja, hívja az Úr. És ettől kezdve már igaz, amit a költő mond, hogy értem történik minden. Értem történt a teremtés, értem történt a megváltás, értem járta Jézus Izrael falvait és városait, értem alapított szentségeket, egyházat, értem történik minden. De hadd olvassam el Babits Mihálynak a Zsoltár férfi hangra című versét. Olyan gyönyörű, mindent elmond ezzel kapcsolatban. A versnek az alcével így hangzik, konzoláció misztiká, azaz misztikus vigasztalódás. Tudod, hogy érted történnek mindenek? Mit búsulsz? A csillagok örök forgása néked forog, és hozzád szól, rád tartozik, érted van minden dolog a te bűnös lelkedért. Ó, hidd el nékem, benned a céd, és nálad a kulcs, madárpatolla sem hull ki, ég se zeng, föl se remeg, hogy az Isten rád ne gondolna. Az Isten sem értheti meg, aki téged meg nem ért. Mert kedvedért alkotott mennyet és földet, s tengereket, hogy benned teljesedjenek, s korok történetét szerezte mesét s könyvedül, s napba mártotta ecsetét, hogy kifesse lelkedet. Kinek színezte a hajdalt, az arkonyt, az emberek arcát, mind te neked? És kinek kevert sorsokat és örömet és bánatot, hogy gazdag legyen a lelked? És kinek adott annyi bús szerelmeket, szerelmek bűnét és gyászát, hogy bűn és gyász egysúlyú legyen? Eleve elosztott számodra szépen derüt és borút, sorsot és véletlent, világ nyomorát, inséget, háborút, mindent a lelkedre mért öltön gyanánt. Úgy van. Éonok zúgtak, tengerek száradtak, hogy lelked legyen. Császárok vétkeztek, seregek törtek, hogy megkapd azt a bút, amit meg kellett kapnod, és világok vihara fut a te bűnös lelkedért. Mert ne gondold, hogy annyi vagy, amennyi látszol magadnak. Mert mint látásokból kinőtt szemed és homlokod, úgy nagyobb részed énedből, s nem ismered föl sorsod és csillagod tükörében magadat. És nem sejted, hogy véletleneid belőled fakadnak, és nem tudod, hogy messze napokban tennen erőd ránk, és a planéták félrehajlítják pályád előtt az adamant rudakat. Döbbenetes. Ez csak a poéta doktus Babis Mihály tudta ilyen szépen megfogalmazni, hogy minden értünk van az emberért. És ebből következik a második, rövid, de velős gondolat. Ezért a lelkünkben meg kell fogalmazódnia a hálának. Megköszönni a mindenható Istennek, hogy értem, értünk, beleszól egyes embereknek a sorsába, csak azért, hogy nekünk utat mutassanak, hogy mi eltaláljunk oda, ahová mennünk kell, vagy pontosabban fogalmazva, mi hazataláljunk.